Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszöntelek benneteket, én is sok szeretettel. És igen, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én múlt hét vasárnap kaptam Istentől egy nagyon nagy szenvedét, és egy új tüzet, egy új lelkesedést. És tudjátok, beszéltünk arról, hogy a gyülekezet látása, sokszor elmondjuk, otthon kórház hadsereg. És Géza beszélt arról múlt héten a Vízió vasárnapon, hogy 2017-ben az a cél és az a látás, hogy mi személyesen, egyen-egyenként valaki számára ezt a helyet otthonná, kórházzá és hadsereggé tegyük. És ugye elsősorban otthon kórházzá tudjuk tenni úgy igazán, és utána bekapcsolni őket Istennek a seregébe. És beszéltünk a hadseregről, arról, hogy Isten szeretné azt, hogyha felállna az ő népe, felállna a gyülekezet, és elkezdene komolyan szolgálni, és felállni, és harcolni, akár szellemben, akár fizikálisan is dolgokért. És tudjátok, én kaptam egy nagyon nagy szenvedélyt múlt héten, és elkezdtem keresni Istent ezen a héten, és elkezdtem imádkozni azért, hogy Isten bontsa ki még erőteljesebben, és még mélyebben ezt a hadsereg képet. Azért, hogy megértsem, és hogy teljesen magamévá tudjam tenni, megtaláljam a helyemet Istennek a seregében. Hol van az én helyem Istennek a seregében? És csak szeretnék pár gondolatot megosztani veletek, amit Isten ezen keresztül a szívemre helyezett. Az egyik az, hogy minden hadseregnek van egy küldetése, ugye, amiért létrejön. Minden hadseregnek van egy célja, amiért elkezd küzdeni, és amiért kiáll. És ugye Istennek a seregének, a gyülekezetnek az a célja, hogy fény és só legyen ebben a világban. És ez az a dolog, ami értelmet kell adjon az életünknek. Ez az a dolog, amiért rá kell, hogy dobbanjon a szívünk, és amiért azt mondjuk, hogy érdemes élni. Érdemes élni azért, hogy az életünk ragyogjon, hogy fény legyen, hogy só legyen, hogy ízt adjunk a világnak, hogy azt érezzék az emberek, hogy jó velünk lenni, mert érzik Krisztust. És tudjátok, az a vágyam, hogy ez a fény és só, ez a küldetés, amit Isten elénk helyez, mint gyülekezet elé, ez gyújtson a szívünkbe egy tüzet, egy olyan vágyat és szenvedélyt, amely által elkezdünk kimozdulni és tényleg kilépni. A másik, ami bennem volt, és amiről Isten egy kicsit beszélt nekem, az engedelmesség. Ugyanis nem tudom, hogy belegondoltatok-e már abba, hogy minden hadseregnek van egy hadvezére, és tudjuk, hogy a legnagyobb hadvezér az Isten ebben a gyülekezetben, és ő az, aki elhívott bennünket, de Isten adott egy másik hadvezért, akit ő használ, ez pedig a pásztorunk Géza. És ő ennek a csapatnak, ennek a seregnek a hadvezére. Tetszik neki, látom. Nem tudom, gondoltál-e már így magadra, mint hadvezér, de igen, ő egy hadvezér. És tudjátok, ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor egy magasabb rangú kapitány, egy hadseregnek a vezetője nem fog mindig eljönni és minden egyes embernek elmagyarázni dolgokat, hanem elhívja a csapat vezetőt, a hadvezért, és elmondja neki, mi a stratégia, mi a látás, mi a következő lépés, és ő kommunikálja felénk, a csapat felé. És ezt azért mondom el, mert szeretném azt, hogyha úgy tekintenénk Gézára, mint egy hadvezére, mint ennek a csapatnak a hadvezére, és amit ő mond, abba bíznánk, és tényleg hinnénk azt, hogy Isten rajta keresztül szól. És ezt azért mondom el nektek, mert az én életemben is voltak pontok, amikor úgy éreztem, hogy Isten ad egy ötletet, egy kreativitást, és akkor na, most csináljuk meg így, meg úgy. És volt, hogy Géza mondta, hogy Zsani, még várj. Még nem jött el az ideje, még várj egy kicsit. És én meg már úgy akartam volna csinálni, és nem értettem, és úgy éreztem, hogy aj, ne már, na értitek. És a lényeg az egész az volt, hogy évek után mondta Géza azt, hogy Zsani, úgy érzem most. Most van itt az ideje, hogy fogd bele ebbe, csináld ezt. És tudjátok, ha akkor a saját érzelmeimre hallgatok, és elkezdem azt a fajta területet, amiről azt gondoltam, hogy x évvel ezelőtt kell, akkor akkora puffanás lett volna a vége, hogy ezt nem tudom elmondani. De Isten használta Gézát, és adott neki egy bölcsességet, hogy azt mondja nekem, hogy nem, még várj. És ezen keresztül megóvott egy nagyon nagy bukástól. És amikor jó pár évvel utána elkezdtük, akkor éreztem, hogy igen, most van rajta a kenet. És azért mondom el ezt nektek, mert azt gondolom, hogy bíznunk kell a pásztorunkban, és bíznunk kell Gézában, mint vezetőben, és engedelmeskednünk kell Istennek rajta keresztül. Szóval a hadseregnek van egy hadvezére, de amit Isten még inkább elkezdett kibontani bennem, és erről szeretnénk ma egy kicsit többet beszélgetni, az az, hogy minden hadseregnek van egy fegyverzete. Egy fegyverzete. És szeretnék ma arról a fegyverzetről beszélni, amit Isten odaad mindannyiotoknak, hogy öltözzétek fel. Ezáltal azt a címet adtam az üzenetnek, hogy a fegyverek, amelyek győzelemre visznek. Tudjátok, nagyon sokszor úgy csatázunk az életbe, és úgy próbálunk elérni dolgokat, hogy nem használjuk ki azokat a dolgokat, amiket Isten ad nekünk, sőt nem is tudunk róla, hogy Istennek van egy szellemi fegyverzete, amit azt akarja, hogy felvegyük és használjuk. És a saját erőnkből próbálunk erőlködni. És úgy érzem, hogy kulcsfontosságú az, hogy megértsük, hogyha szeretnénk hadsereggé válni, akkor előbb fel kell vennünk Istennek a fegyverzetét. Anélkül kimenni a csatatérre öngyilkosság. És szeretném, hogyha ma ezt egy kicsit tanulmányoznánk, és ez ige beszél erről a fegyverzetről az Efézus 6-ban. Meg fogjuk nézni ezt az igét, az Efézus 6, 10-től 17-ig fogjuk végül olvasni. 10-től 18-ig adtam, de csak 17-ig megyünk. Úgyhogy, ha van Bibliátok, nyissátok ki, egy kicsit hosszabb rész lesz, és olvassuk együtt, és ezt az igét fogjuk együtt tanulmányozni. Efézus 6, 10. verstől. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és hatalmának erejében. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravasságának. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazságossággal, mint egy övvel. Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet. Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek. Ez legyen a sarú a lábatokon. Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amelyek kivéthetitek a gonosz minden tüzes nyilát. Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket. Vegyétek kezetekbe a Szent Szellem kardját, amely az Isten beszéde. Íme a fegyverzet, amelyet minden egyes katonának kötelezően ajánlott viselnie, hogyha csatába indul. Az életünk minden napján. Lehet ez a saját életünkért való küzdelem, lehet ez a mások életéért való küzdelem. Nézzük meg a 10. versnek az elejét. Illetve a 10. verset. Végig fogunk menni az egész igén. Azt mondja az ige, erősödjetek meg az Úrban és hatalmának erejében. Szeretném ezt a dolgot egy kicsit kibontani. Hiszem azt, hogy Isten azt akarja ma mondani nektek, hogy erősödjetek meg ő benne. És ez nem csupán egy olyan dolgot jelent, hogy csináljuk, igyekezzünk jobban, tegyünk meg több dolgot, hanem váljunk egyé Krisztussal. Arra bátorítalak benneteket, hogy szó szerint váljunk egyé Krisztussal. A Zakariás 4:6 mondja, hogy nem hatalommal és nem erővel, hanem csak az én Szent Szellemem által. Hányan próbálkozunk sokszor küzdeni dolgokért a saját erőnkből, a saját elménkből, a saját gondolkozásunkból. Van egy ötletünk, hogy hogyan lehetne megoldani valamit, és próbáljuk keresztülvéni, de nyögvenyelős. Vagy hányszor próbálkozunk megváltoztatni valakit, vagy jobbá tenni egy-egy helyzetet, és nem megy, és küzdünk, és azt hiszük, hogy ez a jó háború, mert hát küzdünk, harcolunk, de nem működik. Azt mondja Isten ma, hogy váljatok velem egyé, legyetek velem egyé, és az erőnknek a forrása legyen az ő erejének a forrása. Kapaszkodjunk belé, és az ő erejéből adjunk, az ő erejéből harcoljunk. Tudjátok, mondok egy érdekes dolgot, ami ennek kapcsán eszembe jutott. Szeretném, hiszem azt, hogy Isten azt szeretné, hogy amikor kimegyünk a csatatérre, akkor az ellenség ne egy kis cicát lásson, hanem egy oroszlánt. És ezt mindenkire vonatkozik, még a fiúkra is. Mert Isten azt mondja az ige, hogy Júda oroszlánja. És Isten a Biblia az oroszlánhoz hasonlítja, aki az állatoknak a királya, és egy óriási erő van meg az oroszlánban. De nagyon sokszor mi úgy tekintünk magunkra, mint egy ilyen kis cica, hogy hát én nem vagyok olyan erős, én nem vagyok olyan... nem vagyok olyan jó. De tudjátok, Isten nem így lát bennünket. Viszont amikor úgy megyünk ki a csatatérre, hogy nem vagyunk egyek Krisztussal, hanem na majd én most megyek, és úgy megmutatom, és majd én... Na akkor a sátán úgy kicsit úgy kinevet. Tehát jön a kis cica, és tudjátok, próbálja idegesíteni a kutyát, meg a nagyon vizékes kárca csak jön, és puf, agyoncsapja a nagy dög. Na hát kb. Ilyenek vagyunk mi, mikor emberileg próbálunk hadakozni, de amikor Istennel egyé válunk, akkor azt mondja az ige, hogy mikor az ellenség ránk néz, nem minket lát, hanem egy oroszlánt lát, Krisztust látja. És az a vágyam, hogy erősödjetek ma meg úgy Istenben, hogy váljatok vele egyé. Hogy amikor az ellenség rátok réz, akkor ne titeket lásson, hanem Istent lássa rajtotok keresztül. Menjünk tovább. Azt mondja a következő ige. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselének és ravasságának. Azt mondja az ige, hogy öltözzük fel a fegyverzetet. Miért? Hogy ellen tudjunk állni a sátán cselének és ravasságának. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én, mint nőként, nagyon sokat készülődöm általában, mielőtt elmegyek valahova. Gézáról tudnám mesélni, de körülbelül egy átlagos hétköznapon, ha elindulok mondjuk munkába vagy valahova, hát mondjuk egy óra kell, mire úgy tényleg elkészülök. Felöltözök, megcsom a hajam, a fejem, mit tudom én, nézek ki valahogy. És nem azért csinálom, hogy megfeleljek, hanem hogy magamnak, hogy én a bőrömben jól érezzem magamat, kényelmesen érezzem magamat, és határozottan ki tudjak lépni, és elinduljak, és neki kezdjem a napot. És szerintem mindannyian felöltözünk reggelente, senki nem megy ki mesztelenül az utcára, legalábbis remélem, hogy senki nem megy ki mesztelenül az utcára, de a pizsomában, az is ruha végül is, az már ruha. De lényeg, hogy mindenki magára vesz valamit, nem reggelente. Na most igazából ugyanígy kéne viselkednünk ezekkel a szellemi fegyverekkel is. Minden nap, minden reggel fel kéne, hogy vegyük belül ezeket a fegyvereket, és úgy neki indulni a napnak. Tudjátok, hogy hányszor rohangálunk mesztelenül a csatatéren szellemben, de tényleg. És csodálkozunk azon, hogy nem működnek a napok. Csodálkozunk azon, hogy nem sikerül semmi, hogy gyengék vagyunk, és csodálkozunk azon, hogy minden erősebb nálunk, de azért, mert nincs rajtunk semmi. Csak egyszerűen megyünk, és csináljuk a dolgokat, és azt várjuk, hogy győzzünk, és nem győzünk. Miért? Mert nincs rajtunk semmi. Nincs rajtunk Istennek a fegyverzete. Az ige azt mondja, hogy vegyük fel a fegyverzetet, és majd fogunk erről beszélni, hogy ez pontosan mit jelent. Menjünk tovább. Azt mondja az ige. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen. Nem fogok külön beszélni arról az oldalról, hogy ugye imában harcoljunk emberekért, de szerintem ezt a részt mindenki nagyjából érti vagy ismeri, meg ez egy külön tanítás lenne. De a lényeg, hogy szeretném, ha ezen a részen keresztül megértenénk azt, és tudatosítanánk magunkban azt, hogy nekünk nem emberekkel kell legyenek problémáink. És ez nagyon fontos, és ezt magamnak is nagyon sokszor mondom. Mert nagyon sokszor megtévesztőek a dolgok, és sokszor vannak emberekkel problémáink, hogy fárasztóak, meg már nem tudom, zavarnak, mert ilyenek, meg olyanok, és sokszor az emberek, ha megbántanak, akkor rájuk haragszunk, és nehéz nem emberekre haragudni, és nem az embert látni dolgokban. De ez az igaz, mondja, hogy nem emberek ellen van csata. Nem azért van csata, hogy valaki... Tehát, hogy nem az emberekkel van a probléma. Minden embert Isten szeret, és minden emberben megvan a jóság és a puhaság arra, hogy megváltozzon, és az a valaki legyen, akivé Isten teremtette. Egyszerűen különböző múltbeli dolgok, fájdalmak, sebek eltorzítják az embert, megkötik, és egy olyan ént produkálnak belőle, amit néha csodálkozunk, hogy tapasztalunk. Fontos, hogy tudatosítsuk azt, hogy amikor harcolunk emberekért is, meg kimegyünk a csatatérre, és érnek dolgok, azok nem az embereknek a hibái. Az ellenség támad sokszor az embereken keresztül, és felhasznál embereket arra, hogy lenyomjanak bennünket, de nekünk mögé kell látni, és amikor egyé válunk Krisztussal, akkor jön belénk az erő, amivel mögé látunk, a felszín mögé. Már nem azt látod, hogy valaki megbánt, hanem azt tudod mondani, hogy azért bánt meg, tudom, mert elutasították, nem tudom hányszor, és ez egy fal, mondjuk, amit felhúz. És elkezded máshogy látni ezt az embert, és megérted, hogy ez elutasításból fakad. És akkor már nem sértődsz meg, hanem lehet, hogy leülsz vele, és elkezdesz beszélgetni vele, hogy mi is van az életében. És ezen keresztül győzöl. Mert itt nem az a lényeg, hogy ki milyen, hanem hogy kinek mi van az élete mögött. Miért olyan, amilyen. És ezt nagyon fontos megértenünk, mert nagyon sokszor emberekre haragszunk, nagyon sokszor lezárunk emberekkel kapcsolatban, feladunk emberekkel kapcsolatban dolgokat, de itt nem az emberekkel van a probléma, hanem azzal, ami bennük van. És ezért kell imádkoznunk, ezt fel kell ismernünk, és ez ellen kell harcolnunk. Aztán azt mondja az ige, ezért szükséges, hogy vegyétek fel a fegyvert, és használjátok. Használjátok. Ez a kedvenc részem benne, hogy használjátok, mert ebben én vagyok az expert, aki nem így csinálta. Tehát én tipikusan az az ember voltam nagyon sokáig, és még néha sajnos vagyok is, hogy magamra veszem a fegyverzetet, hogy ez az, megyek, megcsinálom, igen, Isten velem van, csak utána belépek mondjuk a munkahelyemre, és mint a kis nyuszi megijedek, és ups, bezárkózom, és nem merem használni a fegyvereket, pedig rajtam van, itt van minden, minden, ami csak szükségem van rá, de nem merem kiengedni. Nem tudom, hányan voltatok már így, hogy nem meritek úgy kiengedni, ami bennetek van. Nem mertek, nem csak, hogy bizonyságot tenni, mert az már nagyon nagy dolog, hanem, hogy nem mertek csak úgy közeledni sem emberek felé, nem mertek bátorítani, egyszerűen mert leblokkol a félelem. Azt mondja az ige, hogy vegyétek fel, és használjátok a fegyvereket. Kezdjük el használni. Tudjátok, a sátán meg akar bénítani bennünket, hogy féljünk, hogy azt higgyük, hogy mi nem vagyunk elég erősek, és hogy ő erősebb, de ez nem igaz. A csata már el van döntve. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt legyőzte a sátánt, és legyőzött mindent. Istennek az ereje erősebb, mint a világban lévő erő. Istennek az ereje erősebb, mint bármilyen vallás, vagy bármilyen hit dolog, bármilyen elv, Istennek az ereje erősebb. Csak milyen sokszor nem hisszük, mert a világ annyira erősen nyomatja a saját dolgait, értékrendjeit, hogy mi megijedünk, és úgy visszafogjuk magunkat, hogy hát mi nem vagyunk elég jók erre. És mi nem vagyunk elég jók, de Krisztus van bennünk, és ő elég jó, és ő pont elég. És tudjátok, kell, hogy merjünk ragyogni, merjük kiengedni Krisztust magunkból. Merjük átadni, merjünk bátorítani embereket. Merjünk adni embereknek. Merjünk szolgálni emberek felé. Merjünk kilépni dolgokban. Nagyon sokan a saját életetekben sem mertek kilépni helyzetekre, mert féltek, hogy kudarcot vallatok. Nem fogtok kudarcot vallani, ha Isten akaratába jártok. Igenis, használjuk a fegyvereket, és legyünk bátrak. Na, de nézzük, mik ezek a fegyverek. Miről beszél az ige? Miket kell magunkra vennünk? Nem az igei sorrendbe fogok haladni, hanem úgymond föntről lefelé, így a fegyverzetben. Úgyhogy az első dolog, amivel fogjuk kezdeni, az az üdvösség sisakja. Azt mondja az ige, hogy vegyétek fel az üdvösség sisakját. Magyarul, ha át akarjuk fordítani magyarra is gyakorlatba, akkor azt mondanám, hogy védjétek az elméteket. Minden nap, reggel, mikor felkelsz, hozd meg egy döntést, hogy felveszed a sisakot a fejedre. Elkezded megvédeni az elmédet. A legtöbb dolog, amivel a sátán megtámad bennünket, az az elménken keresztül történik. Minden nap jönnek gondolatok, negatív gondolatok, vádlások, rossz emlékek, bármi. Minden nap a sátán jön és támadja az elmédet. Kell, hogy legyen egy sisak a fejeden, az üdvösségnek a sisakja, amely megvédi az elmédet. Tudjátok, az 1 Mózes 3 beszél arról számomra a legjobban, hogy hogyan támad a sátán ilyen elmeszinten. Amikor Éva ott van a kertben a kígyóval, és a kígyó kísérti. És amit leginkább megfigyeltünk ebben a történetben, az az, hogy a következő dolgokkal támadja leginkább Évát a kígyó. Az egyik féligazság, nem hazugság, féligazság, a másik kívánságok, vágyak, és a harmadik pedig Isten ellenes gondolatok. És azt gondolom, ez a három dolog, ami leginkább támad mindannyiunkat elme szinten. Nem is azt mondom, hogy hazugság, inkább azt mondom tényleg, hogy féligazság. Azért mondom ezt, mert azt mondja az ige, hogy amikor a kígyó odament Évához, azt kérdezte meg tőle, hogy csak ugyan azt mondta Isten, hogy nem ehettek a kert egyetlen fájáról sem. Ezt mondta Isten? Nem. De volt benne igazság. mert egy fáról tényleg nem ehettek. De a sátán ki akarta fordítani ezt a dolgot, és össze akarta zavarni Évát, hogy biztosan azt mondta Isten, tehát azt állította, hogy Isten ezt mondta neki, értitek, fél igazság. És Éva kiállta a próbát, akkor még, és azt mondta, hogy nem. Isten azt mondta, hogy mindegyikről lehetünk, csak egyről nem. Na most a sátán ugyanezt csinálja a te életedben. Lehet, hogy gyengének érzed magad. Jön a sátán, és azt mondja, hogy te nem vagy erre képes. Te nem tudod ezt megcsinálni. Te ehhez túl kevés vagy. Lehet, hogy fél igazság. Lehet, hogy tényleg egy olyan dologra hív el Isten, ami emberileg lehetetlen, és gyengének érzed benne magad. De Isten által lehetséges. Fél igazság. Attól függ, mire tekintesz. És tudjátok, ezért kell nagyon védenünk az elménket, és tudni azt, hogy Isten mit mond rólunk, mert a sátánnak a legnagyobb eszköze a fél igazság. Ismer téged, tudja, mikben vagy rossz, tudja, mik a gyengeségeid, és elkezdi felhozni, elkezd vele csipkedni, és kiforgatja Istennek az ígéreteit, és hazugsággá formálja. Kapjátok el ezeket a féligasságotokat itt ezzel a sisakkal, az elmétekkel. Ugye kívánságok, vágyak. Ez volt a másik. Ugye azt mondja a kígyó Évának, hogy azért mondja ezt Isten, hogy ne egyetek, mert tudja, hogyha esztek, akkor megnyílik a szemetek, és tudni fogjátok, mi a rossz, és mi a jó, és hogy olyanok lesztek, mint Isten. Egy kívánság, egy vágy. Olyanok lesztek, mint ő. És az emberben feljön egy vágy, hogy igen, én nagy akarok lenni. Én olyan akarok lenni. És tudjátok, a legtöbb dolog, amivel a sátán még támad bennünket, ezek a világi értékrenddel kapcsolatos vágyak. Néha olyan jó lenne gazdagnak lenni, néha olyan jó lenne, ha több pénzünk lenne, néha olyan jó lenne, ha velük lóghatnánk, meg velük lóghatnánk, meg néha olyan jó lenne, ha ilyen híres lennék, meg ő elismerne, meg... De ezek a vágyak. És a sátán jön, és elkezd vágyakkal kísérteni, hogy Isten, és ez a másik Isten ellenes gondolatok, hogy Isten ezen keresztül téged meg akar fosztani valami jótól. Hogy azért akar egy ilyen életet adni nekünk, mert Isten meg akar fosztani valami jótól, valami nagytól. És ez hazugság. Ez hazugság. És sajnos ez az első emberpár beleesett ebbe a hibába, de Isten arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy védjük ki ezeket a negatív gondolatokat, ezeket a nagyon-nagyon alattomosan bejövő fél igazságokat, amikkel a sátán próbál támadni. És mit jelent az, hogy az üdvösség sisakja? Az üdvösség. Számomra ez azt jelenti, hogy az örömhír, a kegyelem üzenete az, hogy teljesen elfogadott vagy Krisztus által. Ez az igazság, amit a fejedre raksz. Ez az az igazság, ami miatt azt mondod, hogy nem hiszem el, amit mondasz, sátán, mert tudom, hogy elfogadott vagyok Krisztus által, tudom, hogy ő szeret. 2 Timóteus 3.15 mondja, hogy már gyermekkorod óta ismered a szentírásokat is, amelyekből megérthetted, hogy az üdvösség a Krisztus Jézusba vetett hit által érthető el. Titus 2.11, mert Istenünk üdvösséget hozó kegyelme már eljött és látható lett minden ember számára. Ezek az igék mind-mind arról beszélnek, hogy srácok, lányok, ti már megtapasztaltátok az üdvösséget, a tiétek. Isten elfogadott benneteket. És tudjátok, éppen ezért a féligasságnak azt tudjuk mondani, hogy nem hiszem el, hogy gyenge vagyok, nem hiszem el, hogy nem tudom megtenni, mert tudom, hogy Krisztusban van az erőm, és az ő erejével bármire képes vagyok. Ha tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, a féligasságok azonnal lelepleződnek. Kívánságok. Amikor jönnek a vágyak és kívánságok. Az öröm üzenet az, ami megvédi a fejünket. Például idézhetjük a Filippi 3.8-at, ami azt mondja, hogy sőt, ma már nem csak ezeket a dolgokat, hanem minden mást is veszteségnek tekintek ahhoz a nyerekséghez képest, amelyet Uram a Krisztus Jézus személyes megismerése jelent. Mert őt igazán megismerni összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. Így hát minden mást kárba veszni hagytam, és szemétbe dobtam, csak hogy Krisztust megnyerjem. Ez az ige, ami azt mondja, hogy nem kell, ami a világnak van. Miért? Mert tudom, hogy nem az az igazán értékes dolog, hanem Krisztusnak a megismerése. Nem a hírnév, nem a pénz, nem a gazdagság, mulandó. Mulandó. Krisztus megismerése. Az az egy, ami értékes és különleges. Tudjátok, ezen a héten a munkahelyemen borzalmas légkör volt. Kirúgtak 2 embert, És az egyiket úgy rúgták ki csütörtökön, hogy senki nem tudott róla, ő sem, a főnököm sem, és egyszer csak hideg zuhanyként behívták, és azt mondták neki, hogy köszönjük szépen, pakolhatja a cuccokat, ennyi volt. És nem az, hogy még egy hétig, két hétig ott van, nem. Mától kezdve köszönjük szépen, ennyi volt. Lehet kimenni. És tudjátok, ilyet én még nem láttam. Ő egy felső vezető volt, egy nagyon-nagyon magas pozícióban lévő ember. Nagyon gazdag, nagyon tekintélyes, és egyébként egy nagyon jó ember. És tudjátok, hihetetlen volt látni, hogy pillanatok alatt egy cég összeomlik ilyen szinten, hogy az emberek elkezdtek sírni. Nagyon durva volt, mert megijedtek. Megijedtek, hogy bármikor ők is elveszthetik a munkájukat, mert láttak egy ilyet. És amit a legdurvább volt látni, hogy ez az ember is, az a gazdag, tekintélyes ember, aki tegnap még úgy járkált fel alá, hogy ővé volt minden pozíció és hatalom, elkezdett zokogni. És az élete egyik pillanatról a másikra romokban hevert. Tudjátok, ez a világ. Ennyi. Egyik nap még van, másik nap már nincs. És tudjátok, akkor megértettem tényleg pénteken, mondtam is a házi csoporton, hogy megértettem, hogy mennyire hálásnak kell lennünk mindenért. Minden kis apró munkáért, minden apró dologért, hogy van hol laknunk, hogy van pénzünk, hogy járhatunk suliba, hogy van munka, mindenért. Mert egyik nap még van, másik nap még nincs. Ilyen volt nekünk az autó, egyik nap még volt, másik nap nincs. Nem ragaszkodhatunk ezekhez a dolgokhoz, ez egy hazugság, elmúlik. Felejtsük el ezeket a kívánságokat, nincs annál jobb, mint Krisztusnak a megismerése. És tudjátok, ezek az Isten ellenes gondolatok, ezek a másik, amikor a sátán Isten ellen akar hangolni, hogy ha Isten van, akkor miért történik ez veled, meg az veled, nem tudom. Tudjátok, azt mondja az ige, hogy hiszen ő még a saját fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk. Hogy ne adna nekünk minden mást is Isten a fiával együtt. Tudjátok, ezt az egy igét, igazságot, ha megjegyeznénk az elménkbe, hogy Isten, az egész Biblia arról szól, hogy Isten odaadta a fiát értünk. És mi nagyon sokszor azt hiszük, hogy Isten akkor elvesz tőlünk ilyen kis apróságokat, mert hogy ő elveszi. Tudjátok, ha valaki odaadja a gyermekét egy idegenért, akkor ez nem fog hülyéskedni ilyen kis apró földi dolgokon. Minden, amit Isten tesz az életünkben, kontroll alatt van, az ő kontrollja alatt van. És hagyjuk abba, hogy az elménkbe belengedjük ezeket a hazugságokat. Isten jó, Isten szeret, és melletted van, és minden, ami történik veled, okkal történik, és Isten irányítja. Isten irányítja. Úgyhogy fedjük be az elménket ezekkel a jó hírekkel, azzal az örömüzenettel, hogy Krisztus szeret, kegyelem alatt vagy, elég jó vagy, Krisztus által, és ez védje meg az elménket. Menjünk tovább. Azt mondja a következő fegyverzet, az igazságosság mellvértje. Ugye a mellvért, hát azonnal szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy mit véd a szívünket. És ugye legismertebb ige talán példabeszélek 4.23, minden féltett dolognál jobban óvd a szívedet, mert abból indul ki az élet. Óvjuk a szívünket. Tudjátok, ha az ellenség egy nyillal a csatamezőn eltalálja a szívedet, mert nincs rajtad ez a mellvért, vége. Ha valakit szíven találnak, szíven lőnek, meghal azonnal. Igaz? Tudjuk. Éppen ezért ez a mellvért, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Mert hogyha az ellenség megfertőzi a szívedet, és beengedsz akár az elmédből le a szívedbe gondolatokat, vége. Onnantól kezdve az ellenség győzött. Mert ami a szívben van, abból szól a száj, abból származnak a gonosz tettek. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy legyen rajtunk egy mellvért, ami folyamatosan védi a szívünket. Számomra ez a mellvért, mint az igazságosság mellvértje, azt jelenti, hogy egy sziklaszilárd, egyenesen álló szív van az életünkben. Sziklaszilárd, egyenes szív. Egy olyan szív, ami biztos, ami nem rendül meg, nem érzelmileg hullámos, nem inog meg, hanem biztos. Biztos Krisztusban, biztos abban, hogy ami az igében van, az az igazság, biztos abban, hogy Isten szereti őt, egy őszinte szív. Ez a mellvért. Az igazság öve, ez a következő. Az igazság öve, ezt a részt, mivel hogy igazságosság, igazság, ez nagyon hasonlít, kicsit utána néztem több fordításban is, hogy mit mond az ige, és úgy fogalmazta az igazság övét, hogy a becsületesség, lelkiismeretesség és erkölcsi bátorságnak a hordozása. Beszéljünk egy kicsit a becsületességről. Ugye a mai világban ez nagyon nehéz és nem egészen divat, hogy az emberek becsületesek. Különböző kis apróságokba csalnak, lopnak, stb. És azt mondja az ige, hogy vegyük körül magunkat ezzel a becsületességgel, mint egy öv, hogy legyünk őszinték, legyünk korrektek, és valljuk be, hogyha hibáztunk dolgokért. Meg ámblok legyünk becsületesek, de szerintem ezt nem kell túlságosan ragoznom. De ilyen kis apróságokban is. Nekem volt egyszer, hogy a munkahelyemen egy megbeszélésre vittem le ilyen 6 kristály poharat, főnökömnek nagy kedvenc poharai, és leejtettem, és összetört. És jaj, mondom, ezért ki fog akadni, neki vannak ilyen nagy erekéi, amiket így őriz, és mondom, kész, végem van. És akkor gondolkoztam rajta, hogy végül is el tudnám tusolni, mert ezek a poharak mindig kim vannak a konyhában, és mindig a takarítók mosogatják el, és nem szokta figyelni, hogy mikor van benne a szekrénybe. Szóval igazából gondoltam, hogy be tudom játszani, hogy eltörték a poharat. Valaki? Nem tudjuk, ki volt, csak valami eltört. De hát a Szent Szellem rögtön mondta, hogy nem ár, tehát hogy ne csináljam ezt. És mentem a főnökömhez, és mondtam neki, hogy hát történt egy kis probléma, mi a baj, és akkor mondtam, hogy hát eltörtem a poharakat, csak ő ránézett, azt hittem, ami nagyobb baj történt. és akkor megnyugodtam, hogy hát tényleg, ilyen butaságban én is problémát csinálok. És hát persze neki nagyobb problémái is voltak, mint a 6 pohár, de mivel tudom, hogy vannak ilyen nagyon érzékeny dolgai, nem tudtam, hogy ez most épp a közé tartozik-e, de ilyen kis apróságokban is legyünk becsületesek, és tudjátok, mikor az emberek azt látják, hogy őszinték vagyunk, sokkal nagyobb tekintét kapunk előttük. Én magamról tudom, hogy mikor egy ember odajön hozzám, és őszintén elmondja, hogy akár én megbántottam, vagy mi esett neki rosszul, az én szememben nő a tekintélye, és nem elutasítom, mert azt érzem, hogy wow, de jó, az ember nem beszél ki a hátam mögött, hanem elmondja őszintén, hogy mit érez irántam, mert fontos neki a kapcsolatunk, és ez tök jó, és inkább legyünk őszinték egymással, mint hogy tényleg hülyeskedjünk. Aztán lelkiismeretesség, ugye, tisztesség a mindennapokban, és erkölcsi bátorság, így fogalmazott az ige egy résznél, azt mondja, hogy számomra ez azt jelenti, hogy felvállalni a Krisztusnak az értékeit a világban. Talán ez az egyik legnehezebb. Például sose felejtem el, mikor sokszor így ülünk így a kolléganőimmel, úgyhogy ugye mi nagyon jóba vagyunk így ilyen 6-7-en, és feljönnek a párkapcsolatok, és akkor ugye kiderülnek, hogy ki az, aki együtt élt házasság előtt, ki az, aki nem akar megházasodni, ki az, aki nem akar gyereket. Már ilyen is van, teljesen meg vagyok lepődve. Van olyan kolléganőm, több is, akik nem akarnak gyereket. És akkor így ilyen teljes káosz, ugye, zavarodottság, és akkor én csöndben maradok. Ilyenkor van az, mikor nem merem használni a fegyvereket, hogy csak csöndben maradok, és végighallgatom, hogy mindenki elmondja a saját kis álláspontját dolgokról, és én nem mondom el az enyémet, mert eldugjuk. Most csak úgy meghallgatjuk. Empatikusak vagyunk, elfogadjuk a világot, stb. De ha elmondom a véleményem, sem azt jelenti, hogy elutasítom. Egyszerűen csak elmondom, hogy én hogy csinálom, és ez jelenti a világítás. És nagyon sokszor nehéz ilyenkor meghozni a döntést, főleg amikor keményebb témákról van szó. De el kell mondanom, és van, hogy elmondtam tényleg, hogy mi hogy csináltuk a kapcsolatunkat, hogy tisztán csináltuk házasság előtt, hogy nem éltünk együtt, és akkor tudjátok, jön ez a mi? Normális? Vagy még mit tudom? És ilyenkor, ha azzal foglalkozunk, hogy mit gondolnak az emberek rólunk, akkor meg fogunk halni konkrétan belülről. Tudnunk kell azt, hogy ez az igazság. És tudjátok, lehet, hogy hülyének néznek, de tudom azt, hogyha 10-20-25 évvel később majd visszanézünk mindannyiunk házasságára, akkor majd meglátjuk, hogy kié hol lesz. Mert tudom, hogy a milyen krisztusi alapon áll, és ezáltal Isten ezt be fogja bizonyítani. És higgyétek el, hogy krisztusi értékeket és ezt a fajta értékrendet képviselni és felvállalni nagyon fontos. Lehet, hogy hülyének néznek először, lehet, hogy nem fogadják el, még lehet, hogy ki is közösítenek érte, de higgyétek el, hogy figyelnek, és évek múlva, amikor majd bajban lesznek, te leszel az ember, akihez futnak, és te leszel az, aki tanácsokat fogsz adni, és te leszel az, aki a fény lesz. Úgyhogy merjünk bátornak lenni, az igazság övét hordani. Következő. Békesség örömüzenetének a sarúja. Itt mindenki ugye első körben arra gondol, hogy hirdessük az igét, bárhová megyünk, hirdessük az igét. És amúgy gyönyörű ez a kép, nem tudom, belegondoltatok-e már, hogy tényleg milyen szép, hogy így ábrázolja Isten ezt, hogy a saru legyen a lábunkon, a békességnek az üzenete, hogy bárhová lépünk, megyünk, ott valamit hagytunk, ott van a lábnyomunk. És ez egy annyira szép kép egyébként. De mit jelent ez a békesség örömüzenete? Számomra egyrészről, amit nekünk képviselnünk kell, bárhová megyünk, az örömüzenet, a kegyelemnek az örömüzenete, ami az, hogy békesség köttetett Isten és ember között. Jézus Krisztuson keresztül 2000 évvel ezelőtt megtört a kárpit, és minden ember mehet Istenhez szabadon. Szabadon. Ez egy békesség üzenet. Ez a békességnek az üzenete, hogy nincs többé harag, Isten nem haragszik rád, Isten nem ítél el, jöhetsz Istenhez. Ez egy fantasztikus üzenet. De ami még ennél több is számomra az, amikor te vagy egy adott helyen a békességnek a forrása. És emlékszem, hogy ezt kértem pénteken ima témának a házi csoporton, hogy ebben a káoszos helyzetben, ami a munkahelyemben van, szeretnék a békesség forrása lenni. Amikor mindenki körülötted összeomlik, te legyél az az ember, akiből árad a békesség. Amikor valaki vitatkozik, te legyél az, aki békét teremt. Amikor valaki depressziós és stresszes, te legyél az, aki fel tudod húzni. A békességnek az örömüzenete. Békesség Isten és ember között, és békesség egymás között. Hirdessük ezt, az evangéliumot. Ez az, ami úgymond rajtunk van, és jön két konkrét fegyver, amit használnunk kell, és ez a legizgalmasabb számomra, az egyik a hit pajzsa. A hit pajzsa. Ez is számomra egy fantasztikus kép. Méghozzá azért, mert ugye azt mondja az ige, hogy a hit növekszik folyamatosan bennünk. Ahogy növekszünk Krisztusban, növekszik a hit. És elképzeltem, hogy ez a pajzs, ez valószínűleg olyan, mint a hitünk. Tehát, ha még kicsi hitünk van, akkor csak egy ilyen kisebb pajzsunk van, és ahogy növekszik a hitünk, egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb lesz ez a pajzs. Tudjátok, aki ismeri ilyen filmeket, meg szoktak ilyenek nézni, vannak olyan pajzsok, amik ilyen kör alakúak, és akkor ugye így tartják maguk előtt a katonák, és vannak ilyen iszonyatosan nagy pajzsok, amik így földig érnek, és már el tudsz mögéjük bújni, és sehol nem ér támadás. Na most ezért szeretnék mindenkit bátorítani, hogy növesszem föl egy nagy hitet. Mert a kis hittel csak ennyit tudunk csinálni folyamatosan, hogy lő az ellenség ide, meg ide, meg ide, meg ide, és akkor így védjük magunkat. De amikor van egy óriási hitünk, egy nagy pajzsunk, csak eléd rakod, és már be is bújsz, és bárhonnan lőhet az ellenség, kivéd. Ez a hitnek a pajzsa. És ez egy olyan dolog, amit használnunk kell. Ezt nekünk kell magunk elérakni. Ez nem olyan, mint a mellvért, meg a sisak, hogy egyszer fölrakod, mondjuk, most mondok, amit reggel, azt mondod, hogy igen, Istenem, én eldöntöm, hogy így is így fogom csinálni, és akkor rajtad marad, ugye, mert ez véd. Ezt neked kell oda tenni, minden egyes alkalommal, amikor a sátán lő, neked kell oda rakni azt a pajzsot, és ott tartani, egészen addig, amíg az ellenség lő. Ezt használnunk kell. És tudjátok, a hitnél azt nagyon fontos megértenünk, hogy a hit az igazság. Nem érzelemből jön. A hit nem érzelem, hogy most úgy érzem, hogy most van erőm, úgy érzem, hogy most meg tudom csinálni. Nem, a hit az a bizonyosság, az Istenben való igazságnak a meggyökerezése. Oda kell tennünk az igazságot. Tudnunk kell azt, hogy mit mond Istennek az igéje, és hinnünk kell benne, és oda kell tenni azt a hitet. Amikor a sátán azt mondja, hogy nem fog menni, te azt mondod, hogy de fog menni, és oda rakod azt a pajzsot, pajzsot magad elé. Amikor azt mondják, hogy nem lehetséges, oda rakod, hogy de lehetséges. A hit, ami generál. És újra, és újra, és újra oda kell tenni. Ez nem olyan, ami itt marad, ezt oda kell tenni, és növeljünk fel egy ilyen hatalmas pajzsot, ami mögé csak el kell bújni, hogy ne állandóan, hogy most a fejemet célozzak, ha most ide céloznak, most ide a mellemre céloznak, most a lábamra céloznak, lerakod, és mögé bújsz, és ott van az a nagy hit Krisztusban, hogy ő az, aki ott van melletted. És az utolsó dolog a Szent Szellemnek a kardja, ami nem más, mint az ige. Tudjátok, Istennek az igéje a kard a kezünkbe. És nem tudom, feltűnt-e nektek, de ez az egyetlen egy fegyver, amit arra kaptunk, hogy öljünk vele, úgymond. Semmilyen más fegyver, amit kaptunk Istentől, nem szolgál arra, hogy kiírtsunk vele dolgokat. Csak egy fegyver, a kard. Az ellenségnek biztos vagyok benne, hogy rengeteg típusú fegyvere van, amivel ölni akar. És nagyon sokszor ezért is érezzük magunkat olyan gyengének. De Isten csak egy dolgot adott oda. Ez pedig a kard, a Biblia, az ige. Szeretnék nektek felolvasni egy igét, ez nem lesz kivetítve, Zsidók 4.12. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme, a lélek, az ízületek, a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Tudjátok, az igének megvan az az ereje, hogy önmagában képes változtatni. Ha én semmit nem csináltam volna ma, csak ide kiálltam volna, és felolvastam volna nektek egy egész fejezetet, mondjuk a Bibliából, és azt mondtam volna, hogy köszönöm szépen, és lementem volna, annak is ereje lett volna. Mert az igének önmagában megvan az ereje, hogy megváltoztasson. Ha ezt az igét, amit most olvastunk, az Efézus 6-ot, csak úgy felolvastuk volna, és tényleg ennyi lett volna az alkalom, biztos vagyok benne, hogy mindannyian kaptatok volna belőle valamit, és gondolkoztatok volna. Mert az igének önmagában megvan az ereje, hogy elkezdjen változtatni. Azt mondja az ige, hogy áthatol az elme és a lélek között. Az elme és a lélek. Ez azt jelenti, hogy megítéli, hogy mi az, ami emberi, és mi az, ami isteni. Istennek az igéje az, ami ha belénk jön, ha olvassuk, nyilvánvalóvá teszi, hogy oké, ez jó, ez rossz. Ezt kéne tenni, ezt nem kéne tenni, de ami a legcsodálatosabb benne, hogy elkezd átformálni. Nem is veszed észre, de egyszerűen megváltozol. Annyian próbálunk sokszor megváltozni dolgokból, saját erőnkből eldöntjük, hogy ma megcsinálom máshogy. Ma is ezt fogom csinálni meg, ma is türelmes leszek meg, ma is szeretni fogok meg, megbocsátok. Tudjátok, ha olvasnánk az igét tényleg úgy igazán mélyen, és tanulmányoznánk, ezek automatikusan jönnének. Automatikusan. És használnunk kell ezt a kardot. Használnunk kell ezt a kardot, és oda kell csapnunk vele az ellenségnek. Amikor az ellenség támad, és odarakod a hit pajzsát, csapjod egyet a karddal is. Mert ez az egy fegyvered van. Nem a saját erődből fog sikerülni, nem más fog segíteni, csak ez az egy fegyvered van, amivel győzni tudsz az ellenség előtt, az pedig az ige. Tudod, mit mond az ige rólad, tudod, mi az igazság, és ezt kimondod, és felhasználod. Ez alapján élsz, megéled, és ez alapján hozol döntéseket, és ezt feszíted oda másoknak is, az igét. Tudjátok, mindennél jobban kell küzdenünk a csendes időnkért. Mindennél jobban. És ha valaki azt hiszi, hogy egy nap lesz egy olyan pont, amikor beáll és tökéletes lesz, és soha többet nem lesz vele gondja, akkor nagyon téved. Ugyanis ez az a dolog, amit a sátán örökké fog támadni, mert tudja, hogyha kialakul, és beválik, és rendszeres lesz, legyőzhetetlen leszel. Mert elkezdett használni a kardot, és az neki a vég. Küzdjetek a csendes időtökért, küzdjetek azért, hogy olvassátok a Bibliát. Akkor is, ha nem érted, akkor is olvasd, akkor is, ha nem szól semmit, akkor is olvasd, mert önmagában megvan az ereje az igének, hogy megváltoztasson. Önmagában. Nem kell mindig értened, csak fogadd be. És lehet, hogy két hét múlva érted meg, hogy mit jelent, lehet, hogy itt vasárnap érted meg, mit jelent, de használd a kardot. És csak egy dolog ennek kapcsán, ami feljött bennem, és nagyon szeretnék erről tényleg beszélni, az pedig az, hogy tudjátok, Isten népe nagyon ügyesen megtanulta forgatni a kardot egymás ellen. Akár egymás ellen a gyülekezetben, akár egyházak egymás ellen, támadjuk egymást, mert ő ebben hisz, mert ő abban hisz, mert nem tudom, meg ő ilyen, meg olyan, és egymás ellen használjuk a kardot. Sokszor olyan legszörnyűbb igéket dobálunk néha oda egymásnak, hogy ezt mondja az Úr, változz meg. És azt merjük mondani, hogy Istentől van. Nem. Ne dobáljuk a kardot egymásnak. Isten nem ezért adta az igét, hogy egymás ellen használjuk, hanem hogy a világ ellen használjuk. És ez a legszörnyűbb, hogy a sátán ezt el tudta érni, hogy gyülekezetek egymás ellen. Mi sokszor egymás ellen. Nem már. És tényleg csak ez van ma bennem, hogy bocsánat, már megint, hogy kezdjük el használni a kardot az ellenség ellen. ne engedjük, hogy elválasszon minket ez a baromság. Lehet, hogy vannak dolgok, amiben máshogy gondolkozunk, nem érdekel. Fókuszáljunk arra, ami összeköt. Mindannyiunkat összeköt valami, és fókuszáljunk erre. Álljunk össze, mert ha egymás ellen használjuk a kardot, a hadsereg szét fog menni. És az ellenség röhögni fog rajtunk, mert én is röhögnék a helyébe, hogy ha, ennyi volt. Tudjátok, le kell lepleznünk a sátánnak ezeket az undorító fegyvereit, amiket becsempész az egyházba. És magamnak is mondom, hogy meg kell változtatnom nekem is a gondolkozásomat sokszor gyülekezetekről, egyházakról, mert sokszor én is látom, hogy mi a rossz, és kötözködök. De tudjátok, Pál azt mondja az igében, annyira durva, hogy ő is látja a különböző gyülekezetekben ezeket a dolgokat, és azt mondja Pál, hogy de nem foglalkozom velem, mert legalább ugyanazt a Krisztust hirdetjük. És megtalált az egy közös pontot, ami összeköt ti a gyülekezeteket, hogy legalább Jézusról beszélnek. Legalább nem Baárról, nem Buddháról, legalább Jézusról beszélnek. Lehet, hogy gáz, nem olyan, de legalább Jézusról beszélnek. Pál. Nagyon szeretnék olyan lenni, mint Pál. Kezdjük el a kardot az ellenségbe szurkálni, és tényleg ne egymásba. És szeretném, ha ezért most tényleg tudnánk imádkozni. Nem csak ezért, hanem hogy felöltözzük Istennek a fegyverzetét. Felvegyük ezt a sisakot, ezt a mellvértet, ezt az övet, ezt a sarút, a kardot és a pajzsot, és kioltsuk ezzel a sátánnak minden tüzes nyilát. Ez Istennek a serege. És ezért tudunk kimenni, és ezért tudunk hatással lenni a világra. És ezért tud a mi életünk is megváltozni, mert ezeket használjuk. Ezeket a fegyvereket a saját életünkbe is használnunk kell. Meg kell védenünk a saját életünket, és a saját területünket. Úgyhogy szeretném kérni, hogy most csak álljunk fel, és csukjuk be a szemünket, és menjünk Isten elé. Csak vizsgáld meg a szívedet, hogy vagy most, hogy lehet, hogy valahol megsérültél, lehet, hogy az elméd, vagy a szíved, vagy lábad, lehet, hogy megsérültél, lehet, hogy a sátán meg tudott sebezni nyilakkal, dolgokkal. Azt mondja az ige, hogy erősödjetek meg Krisztusban, és öltözzétek fel a fegyverzetet. Azt mondja Isten, hogy erősödjetek ma bennem. Csak menjünk Isten elé. Engedjük meg, hogy szóljon hozzánk. Engedjük meg, hogy gyógyítson. Lehet, hogy vannak tényleg területek, amik megsérültek az életünkbe, de Isten a gyógyító. És Isten képességet ad, hogy tudjuk használni a fegyvereket. És legyünk bátrak. Ne csak vegyük fel ezeket a fegyvereket, kezdjük el használni is. Jézus, csak jövünk hozzád most. Köszönjük neked ezt a fantasztikus igét, ezt a fantasztikus ígéretet, Uram. Köszönjük neked, hogy amikor te elküldtél bennünket, hogy menjünk ki a világba, a farkasok közé, és kezdjünk el fényleni, akkor nem csupán csak minket küldtél el, hanem egyrészt Jézust bennünk, és vele együtt egy fegyverzetet, amellyel kioldhatjuk a gonosznak minden tüzes nyilát, és minden ravasságát, és minden cselét, Uram. És Jézus nevében most a te néped, Uram, itt áll és feláll, és egy szívvel dönti el, hogy felvesszük ezeket a fegyvereket. Nem fogunk többet egy átlagos ruhákban rohangálni a csatatéren, és próbálkozni, Uram, hanem felvesszük ezt a fegyverzetet a te nevedben. Uram, kérlek azért, hogy most csak jöjj, és erősíts meg bennünket, te benned. Váljunk egyé veled, Jézus. Hozz új erőt, Uram, a te erődet, hogy ne egy kis cicának lássuk magunkat, Uram, hanem lássuk az oroszlánt, Uram, magunkban, aki te vagy. Engedjük felfakadni, Uram, azt, hogy te létezel, és hogy te munkálkodsz rajtunk keresztül, hogy nem nekünk kell, hanem neked, mert elég nekünk a te kegyelmed, Jézus. Csak szeretném, ha most imádkoznánk, és hittel felvennénk ezeket a dolgokat. Most csak kérlek benneteket, hogy imádkozzatok így magatokban, és csak fogok imádkozni, és tegyétek magatokká, és valljátok meg hitben, hogy felvesszük a sisakot, a mellvértet, az övet, és felállunk. Jézus, megvalljuk most egy szívvel, hogy kimegyünk, Uram, a csatatér, és elfogadjuk azt a küldetést, amit adtál nekünk. Elfogadjuk azt a lehetőséget, Uram, hogy lehet, igenis lehet egy áldott életünk, lehet egy reményteljes jövőnk, Uram, és Te ezt akarod adni. Mert Te nem egy gyengelkedő életet akarsz a Tieidnek adni, hanem egy jó életet, és Uram, ezért felvesszük, Uram, ezeket a szellemi fegyvereket, Uram, és elkezdünk küzdeni, Uram, ezért az életért. Elkezdünk küzdeni az egészségért, Uram, a gyógyulásért, elkezdünk küzdeni anyagi jólétért, Uram, elkezdünk, Istenem, küzdeni a családjaink megtérésért, Uram, nem fogjuk feladni az imát, Uram, emberekért, és elkezdünk, Istenem, világítani, és Uram, felállunk, és nem egymás ellen fogunk harcolni, hanem egymásért fogunk harcolni, és Uram, a gonosz ellen fogunk harcolni minden széthúzásért, és minden félelemért, és minden sértődöttségért, amit próbál behozni, Uram, az egyházba. Jézus nevében csak felállunk, és magunkra vesszük az üdvösségnek a sisakját, Uram, azt az öröm üzenetet, amit a Te kegyelmedről szól, az, hogy elfogadottak vagyunk, hogy teljesek vagyunk Te benned. Jézus nevében magunkra vesszük ezt a sisakot, hogy megvédjük az elménket minden hazugság elől. Jézus nevében felvesszük az igazságosságnak a mellvértjét, Uram, hogy megvédjük a szívünket. Elhisszük, Uram, azt, hogy Te munkálkodsz bennünk, és elég erősek vagyunk Te általad, Uram, hogy megálljunk, Istenem, a gonosz támadásaival szemben, vágyak ellen, kísértések ellen. Igenis, Uram, Te vagy az, aki bennünk munkálkodik, és megóvjuk ezen keresztül a szívünket. Magunkévá tesszük az igazságnak az övét, Uram, felkötjük a becsületességet, a lelkiismeretességet, Uram, az önzetlenséget, Istenem, és kimegyünk és fényleni fogunk ezen keresztül is, Uram, az emberek előtt. Felvesszük a békesség evangéliuma hirdetésének a saruját, Istenem, hogy bárhová megyünk, békességet hirdessünk, a békesség örömüzenetét szóljuk, Uram, hogy minden embernek lehet egy kegyelem által adott élet, Uram, Te benned, Jézus Krisztuson keresztül, és bármi is történjen körülöttünk, békességet fogunk szólni, mi leszünk a békét teremtők, nem pedig a viszályt szítók, Uram, ezt az örömüzenetet fogjuk elvinni, és magunk felvesszük, Uram, a hit pajzsát, Uram, azt a pajzsát, amivel kiolthatjuk a gonosznak minden tüzes nyilát. Magunk elé tartjuk, és minden hazugságot, ami azt mondja, hogy nem vagyunk elég jók, hogy nem vagyunk elég erősek, hogy csak kevésre vagyunk elhivatva, Uram, ezt kivédjük Jézus nevében most. Hitet szólok, Uram, a Te népedbe. Fakadj fel, Uram, és hozz hitet, Uram, most a Te népedbe, hogy elhiggyék azokat az ígéreteket, amiket lehet már évekkel ezelőtt mondtál, Uram, csak lehet, hogy elfelejtettük, feladtuk. Uram, nem, most előhívjuk ezeket Jézus nevében, és hitet szólunk. És imádkozunk az emberekért, Uram, azokért, akik a szíveinken vannak, és Uram, használjuk a kardot. Uram, világosítsd meg a Te igédet, Istenem, előttünk, hogy megértsük, hogy kijelentést kapjunk, Uram, a Te igédből. Küzdeni fogunk, Uram, a veled való kapcsolatért, hogy tudjuk használni megfelelően azt a kardot, hogy a helyén mondott igével, Uram, oda szúrjunk, Istenem, és ezáltal életeket vigyünk a mennybe. Uram, a Te igéd az igazság, és megváltoztatja az elmét, a szíveket. Jézus nevében, Uram, szóljuk az igét, és profétálunk, Uram, az Ezékiel 37 alapján is előhívjuk, Istenem, azt a hadsereget, akit Te látni akarsz. Előhívjuk, Uram, azokat az embereket, akik lehet, hogy halottak, Uram, belül. Életre hívjuk őket Jézus nevében. Profétálunk a csontoknak, hogy álljanak össze. És hisszük azt, Uram, hogy Te megteszed, mert szeretsz bennünket. Csak dicsérünk Téged, Jézus. Csak menjünk Isten elé dicsőítéssel.